Folytatjuk a megbocsájtásról szóló emlékedéseinket. Azon már túl vagyunk, hogy igazából a lelki egészségünk szempontjából nagyon fontos a megbocsájtás. Másrészt, mert hát ebben maradtunk a jó Istennel, hiszen a mi atyánkban ugye elmondjuk, hogy ő is úgy bocsásson meg nekünk, ahogy mi megbocsájtunk. Láttuk azt, hogy meg kell bocsájtanunk a jó Istennek, magunknak, embertársunknak, ellenségeinknek. Feltétel nélkül kell, hogy megbocsássunk. Ha nem tudunk megbocsájtani, mert még nagyon súlyos a seb, vagy még nagyon friss, akkor imádkozhatunk azokért, vagy azért, aki éppen megbántott bennünket, és ahányszor eszünkbe jut az illető, rögtön egy imával kell, hogy reagáljunk rá, hiszen minél nagyobb rosszat követett el ellenünk, annál inkább rászorul mások imádságára. És ezért fontos az, hogy megbocsájtunk és nem felejtünk, mert hogy azért ne felejtsünk, hogy tudjunk érte imádkozni. Ha elfelejtenénk, akkor közönössé válunk az illetővel szemben, vagy azzal szemben, ami történt velünk, és éppen ezért sokkal inkább kell, hogy imádkozzunk egymásért, mert a Jóisten akarata az, hogy mindannyian üdvözüljünk, mindannyian eljussunk a vele való örök boldog életre. És múlt alkalommal láttuk a megbocsájtás gyümölcseit, amikor a sebeink begyógyulnak, amikor ki tudjuk mondani a megbocsájtok szót, mert hogy ezzel a másikat felszabadítom, és nem csak én válok szabaddá. Aztán ezzel adunk lehetőséget arra, hogy a másik is helyre tegye azt az életében, amit még helyre kell tenni. Az öröm és végül a helyreállt kapcsolatok a gyümölcsei, és azt ígértem, hogy a mai alkalommal azt nézzük meg, hogy honnan tudom biztosan, hogy megbocsájtottam. Valakivel beszéltem, és ő mondta, hogy hát ő úgy gondolta, hogy már minden ilyesmin túl van, mindenkinek megbocsájtott, de újra hallgatva ezeket a kis elmélkedéseket, arra jött rá, hogy hát bizony van még mind dolgoznia. Mert lehet, hogy kimondta a szót, hogy megbocsájtok, de belül még dolgozott tovább. És ezért is mondtam kezdettől fogva, hogy a megbocsájtás az egy folyamat. Nem megy egyik pillanatról a másikra, és eszembe jut az egyik ilyen vidám Monty Pythonos film, ahol éppen két család szapulja egymást gyilkolják, és aztán egyszer csak megszólal valaki, hogy hát felejtsük el, hogy ki kitölt meg, most ünnepeljünk. Hát nem megy ez ilyen egyszerűen, hogy felejtsük el, hogy ki mit tett a másik ellen, most inkább sokkal fontosabb, hogy ünnepeljünk, hanem ez bizony egy olyan út, amit végig kell járni, és ami fájdalommal jár, mert sebek szakadnak föl benne, de hiszek abban, hogy ha ez megtörténik, akkor utána már sokkal könnyebb. Picit olyan ez, mint a fogfájás, hogy fáj, igyekszem elhúzni, minél később kell elmenni a fogorvoshoz, tudom, hogy ott még nagyobb fájdalom vár rám, igen, de utána kiveszi a szubas részt és betömi szépen, onnantól kezdve fájdalom nélkül tudom használni. Ne féljünk szembenézni mindazzal, ami velünk történt, mert az életünk az lenyomatot hagy bennünk, a lelkünkben, és ezért jó, hogyha minél inkább kipucoljuk belőle azokat a dolgokat, amik nem odavalók, amik nem Istentől valók, amik még fájhatnak, amik még nehézséget okoznak. Úgyhogy nézzük is meg, hogy ha már eljutottam odáig, hogy az elhatározás megvan bennem, kimondom, hogy igen, megbocsájtottam, akkor honnan tudom, hogy ez őszinte volt és valóban megtörtént. Az első, hogy nem terjesztek rosszat arról, aki nekem ártott. Ugye nyilvánvaló, hogyha valamilyen sérelem ér, hát alapvetően elmondom a hozzám legközelebb állóknak, hogy képzeld, mi történt velem. Ahelyett, hogy inkább Jézushoz mennénk rögtön, és lehet, hogy mielőtt még teljes teóriákat szőnék a köré, hogy mi történt velem, és vajon miért tehette a másik, lehet, hogy ez sima félreértés volt. És ez az első, hogy már nem terjesztek rosszat. Aztán nem esem a megszólás bűnébe. Ugye a megszólás az, amikor valakiről olyat mondok el egy harmadik személyre, amiről igazából annak a harmadik személynek nem kellene tudni. Mert hogy minél több rosszat mondok valakiről, aztán elég nehéz ezt utólag megcsinálni, hogy semmisé teszem. Ugye egyszer valaki azt gyónta, hogy hát ő bizony pletykálkodott és rosszat terjesztett valakiről, és erre azt kérte tőle az atya, hogy fogjon egy párnát, menjen ki az utcára, és tépje szét, és szórja szét a pihéjét, és jöjjön vissza. Csodálkozott ezen az elégtételen, vissza is tért, és atya, most mit csináljak? Menjen és szedje össze. Tehát ilyen az, amikor valami rosszat terjesztünk valakiről, mert nagyon nem tudjuk, hogy hova jut el. És aztán, hogy ki tudja, hogy már sokan nem is ismeri, de már a híre megelőzés. Tehát, hogy aztán nem is úgy volt nagyon rossz aztán azzal a tudattal élni, hogy nem is volt igaz, amit mondtam róla. Vagy nem is úgy akarta, nem az volt a szándéka. Úgyhogy ezért már érzem azt, hogy nem mondok semmi rosszat a másikról, nem esem a megszólás bűnébe. A harmadik, hogy békét érzek a szívemben. Amikor bárhányszor rágondolok, már nem az összeszorult gyomrom jelez, hanem az, hogy de jó, hogy ezen túl vagyok. És béke van a szívemben, és öröm. Ugye mondtam, hogy haragudni nagyon fárasztó. De ha sikerül megbocsátanom, akkor öröm tölti el a szívemet, hogy de jó, hogy ezen is túl vagyok. Egyfajta nagy lelkűség érzés is ott van, hogy de jó, hogy nem akarok bosszút állni, nem akarok fegyvert kovácsolni ebből a sebből, hanem már túl vagyok rajta. És ez örömmel tölti el a szívemet, hogy de jó, hogy nem estem bele a sátán csapdájába, aki azt akarja, hogy széthúzás legyen közöttünk, ellenségeskedés, hanem azt mondom, hogy Isten az egységet akarja, és hogy szeretet és béke legyen közöttünk. A negyedik, hogy most már az Isten szemével látom a másik embert, és a harag helyett inkább sajnálat van a szívemben. Sajnálom a másikat, hogy ezt elkövette ellenem, sajnálom magát a helyzetet is, és tényleg tudom Isten szemével látni, és tudom, néha nehéz ezt belátni, de Jézus érte is meghalt. Biztos sokkal kevésbé érdemelte meg, mint mi. De hát nem, egyikünk sem érdemelte meg. Ez Isten ingyenes ajándéka, hogy az életét adta értünk. És ő érte is. És talán ez is segít, hogy vajon Jézus azt mondta, hogy hát igen, Kornél, érted, az életemet adom, de hát ő érte, hát teljesen értelek, hogy nem is kívánhatod ezt, hogy érte adjam az életemet. Nem. A jó Isten mindenkiért, mert ő nem a bűneinket nézi, nem a hibáinkat, hanem azt a Isten képére alkotott szemét, akik vagyunk. És azt mondja, azt akarom, hogy mindannyian velem legyetek az örök életben. És ezt az örök életet nagyon nehezen tudjuk felfogni. Mert annyira be vagyunk zárva ebbe a néhány dimenzióba, amiben élünk, ahol tér, idő, távolság van, és nem tudunk túllépni ezen. Hogyha összetudnánk hasonlítani egy picit is az örök életet a jelen életünkkel, azt mondanánk, hogy minden szemétnek tartozó Pál apostol mondja Jézus Krisztus ismeretéhez képest. Semmiség az, ami velem történt. Hát Jézust is megalázták, igazságtalanok voltak vele, és ki se nyitotta a száját. Hát akkor én annyira dédelgetem az engemért sérelmeket. Ahelyett, hogy azt mondanám, hogy ha az az ára annak, hogy örökké boldogan éljek, hát persze, hogy elengedem. Minden meg van bocsájtva. Erről szóltam is, hogy ha valakinek a halálos ágyánál vagyunk, akkor egészen mások kerülnek felül, hogy mi az, ami igazán fontos, és mi az, ami nem. Inkább persze, hagyd szanaszét a ruháidat, csak maradj még velem. Vagy mondhatunk már, igen, lehetsz durva is, csak legyél itt. És azt mondjuk, hogy persze, hogy megbocsájtom. Egy halálos ágynál a mi szívünk is sokkal irgalmasabb. Hogy tényleg ez számít. Vagy azt mondjuk, hogy menj nyugodt lélekkel, én megbocsájtottam neked. Hogy a Jóisten szemével tudjuk látni a másik embert, egy szerencsétlen vergődő bűnöst, aki küzd a bűneivel. Higgyük el, és ennyi jó szándékot feltételezzünk a másikról, hogy ő is küzd. Neki sem könnyebb. Ő is valamiért olyan, amilyen, valamiért tette azt, amit tett. Amit mi esetben nem látunk. Hogy erről is volt szó, a Jóisten a szívünket nézi, a szándékunkat is, ismeri a múltunkat, jelenünket, jövőnket. És ezért bízhatunk abban, hogy mi is meg tudjuk látni a másik emberben az Isten képmását. És hát Jézus azt mondja, amit eggyel tesztek, velem teszitek. Jézusnak bocsájtunk meg, úgymond. Ez most nagyon fenegzősen hangzik, de értjük jól, hogy minden jó tetted is Jézusnak teszünk, minden rosszat is neki teszünk. Minden bűn neki fáj legjobban, és minden jó cselekedetünknek ő örül a legjobban. Tehát Isten szemével tudom látni a másikat, és a harag helyett inkább egyfajta szánalom vagy sajnálat van a szívemben. Aztán a következő, hogy látom, hogy a másik nagyobb bajban van, mint én. Szoktuk mondani, hogy nem az van nagy bajban, aki kapja a pofont, hanem aki adja. Hogy ő még ilyenre képes. Akkor azt mondom, hogy de jó, hogy én ezen már túl vagyok. Hallok valakit beszélgetni, vagy veszekedni másokat, hogy úgy de jó, hogy én már ilyeneket nem teszek. De ők még ott vannak, nekik még fejlődniük kell. Vagy azt mondom, hogy hát, már sokkal előttem járnak, én még ennél sokkal rosszabb is vagyok. Attól függ éppen, hol tartok a lelki utamnak az útján. A következő, hogy tudok hálát adni a történtekért. Ez már tényleg a gyógyulásnak a teljessége, hogy megköszönöm a Jóistennek, hogy ilyen konfliktus volt közöttünk. Hadd meséljek egy pár dolgot arról, hogy mit értek ez alatt, hogy hálát adok a történtekért. Legyen egy egyszerű kép előttünk, vegyük egy házaspárt, aki valamint összevesznek, lehet, hogy nagyon mély krízist élnek meg. Ugye köztük ott van a házasság köteléke. És azt mondhatjuk, hogy ebben a konfliktusban, ami közöttük volt, ez a kötelék elvágódott. De ahhoz, hogy ez a kötél újra egy legyen, hát össze kell kötözni, és tudjuk azt, hogy ezáltal a kötél rövidül, azaz a köztük levő távolság is csökken. Szokták azt javasolni házaspároknak, hogy mielőtt veszekedni kezdenének, fogják meg egymás kezét, és úgy veszekedjenek. Lehetetlen. ha már eléggé közel vagyunk egymáshoz. De ez bármilyen kapcsolatra is igaz, hogy lehet, hogy közöttünk volt egy nagy szakadás, de miután összekötözzük ezt a madzagot, annyival is rövidebb, annyival közelebb kerülünk egymáshoz. Nagyon gyakran látjuk azt, hogy komoly krízisen átesett házaspárok válnak aztán a legjobb házassági tanácsadóvá, segítővé. Mert ők megéltek nagyon nagy mélységeket, nagyon nagy kríziseket, és ezért tudnak segíteni annak, akik még csak most mennek bele a krízisbe. De ugyanez lehet kapcsolatokkal is. Hát hányan vannak, akik segítik a különböző konfliktusoknak a kezelését, facilitátornak is mondják, hogy könnyíti a párbeszédet két ember között, amikor úgy tűnik, hogy egy-egy helyzetben teljesen megszilárdultak az álláspontok, és úgy tűnik, hogy itt nincsen már megoldás. Ez a konfliktus feloldhatatlan, és akkor jön valaki, és azt mondja, hogy ja, hát ő ezt szeretné, te ezt szeretnéd, igazából itt van egy másik megoldás, nézzétek meg, hogy ez jó-e. És akkor mennyivel könnyebb így megoldani, hogy de jó, hogy volt egy megoldás. Mert hogy vannak helyzetek, amikor mindenkinek igaza van. Neki is, az érem két oldalát látják, és ezért látják különböző módon a dolgokat. De amikor jön valaki, és kívülről tekint rá erre a helyzetre, akkor azt mondja, hogy ez most komoly? Ezen vitatkoztatok? Hát itt a megoldás. Csak ők már annyira benne vannak, túl közel vannak ahhoz, hogy objektíve lássák a helyzetet. És ezért jó az, hogyha már tudunk hálát adni a történtekért, hogy ha ez a konfliktus nem történt meg, ha ez a megsebzés nincsen, akkor most nem vagyunk egymáshoz sokkal közelebb. Ilyen Liziói Szent Teréz mondja egyik helyen, hogy ha apukámmal sétálni megyünk, és apu tudja, hogy lesz egy különben, én el fogok botlani, akkor két dolgot tehet, vagy elhengeríti a követ, vagy elrakja az útból, nehogy elessem, vagy ott hagyja, én elesem, de miután elestem, utána nem csak a kezemet fogja, hanem az ölébe vesz. Olyan szép kép ez a jó Istenről is, hogy igen, elesünk, megsebződünk, de annál közelebb kerülünk. Vannak emberek, akik éppen a betegségükből kovácsolnak fegyvert, mert ha meggyógyulnák, akkor kevesebb figyelmet kapnának. Ha valaki arról panaszkodik éppen, hogy milyen fáj. A mögött is csak ez van, hogy szeressetek egy kicsit. És végül a másik személy fontosabbá válik, mint maga az ügy, ami közöttünk volt. Amikor el tudjuk már engedni. És azt gondolom, hogy a Jóisten ezeken keresztül is tud működni, a minket ért sérelmek és egyebeken keresztül, mert azt mondja, hogy ezáltal te is növekedsz a szeretetben. Mert Jézus maga mondja, hogy hát ha azokat köszöntitek, akik titeket is köszöntenek, akkor mi jót tesztek? Ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, mivel vagytok többek, mint a pogányok? Nektek az ellenségeiteket is kell szeretni. Azaz lehet, hogy egy ügyből, most ezt idézőjelbe teszem az ügyet, éppen egy nagyobb szeretetre ébredünk. Azáltal, hogy a Jóisten helyzeteket ad, tudunk növekedni a szeretetben, mert hát tényleg sokkal nehezebb olyat szeretni, akit azért nehéz elviselni. Avilai Szent Teréz mondja azt, hogy ha a közösségben nincsen elviselhetetlen nővér, akkor messze földről is hozzatok egyet, mert angyal ő, aki a többiek lelki üdvét, életszentségét segíti. Tehát lehet, hogy éppen egy ilyen nehéz helyzetből jövünk ki úgy, hogy növekedtünk a szeretetben. És még egy dolog, néha elgondolkodom azon, és hányszor tesszük fel ezt a kérdést, legyünk őszinték, hogy miért engedte meg ezt a Jóisten? Ugye ezt mások úgy fogalmazzák, hogy miért ver engem a Jóisten, erre szoktam mondani, hogy jobb dolga is van a Jóistennek annál, mint hogy magát verje, de hogy miért ezt adja az élet? És arra jöttem rá, hogy megint csak a Jóisten szemszögéből nézve az életünket, ugye nem ér véget az élet a halállal, hanem van folytatás, és azt mondja, hogy ez neked így jobb lesz az örök élet szempontjából, csak bízol-e bennem. És akkor elmondok néhány példát, hogy egy rossz helyzetből a Jóisten hogyan tud jót kihozni, hogyha hallgatunk a szavára. És hogy mennyire mélyen vannak bennünk ezek az érzések vagy tapasztalatok, egy óvodáskori élményemet hadd osszam meg, közel 50 évvel ezelőtt. Emlékszem, én középső csoportban kezdtem az óvodát, mert túl nagy voltam kis csoportban, de már ott megbuktam, mert kétszer jártam a nagy csoportot, csak utána mentem iskolába évvesztesként, és hát budapesti óvodáról volt szó, nem volt külön kertje, mint sok óvodának mostanában, vagy udvara, és mindig lementünk a szabadságtéri játszótérre, ahol volt egy favonat. És hát ezen játszottunk, fel lemászkáltunk ott a mozdonyon, meg a kocsikon, és egyszer csak odajön hozzám egy óvónő, lerángott a vonatról, mondván, hogy én lerúgtam a Patrikot a vonatról. Én csak néztem, hogy mi történt, nem is látom, hogy jön mögöttem valaki, eszem ágában sem volt senkit lerúgni. Na de büntetésként visszaraktak két hétre nagy csoportból középső csoportba, ami azzal is járt, hogy a középsősök hamarabb mentek vissza a játszótérről, tehát engem 2 hétre büntetésből a középső csoportba raktuk. Érzitek ennek a súlyát, ugye? Hogy egy nem elkövetett bűnért kapok egy 2 heti nem felfüggesztetlen letöltendőt. És nyilván fájt, mert hogy teljesen igazságtalan volt. Ő így látta, és hát ez látszik, hogy az ember aszerint ítél, amit lát vagy hall. Tehát szándékomban sem volt senkit lerúgni a vonatról, nem voltam olyan fajta. De hát megkapta a büntetést, de vajon ezt miért engedte meg a Jóisten, úgyhogy még máig emlékszem rá? Nyilván azért, mert a Jóisten meg akarja menteni azt az óvónőt. Ez most nagyon gőgösen hangzik, de azt látta, hogy a kis Kornélból majd egyszer keresztény nagy Kornél lesz, és mivel olvassa a Szentírást, tudja Jézus tanítását, hogy imádkozzatok ellenségeitekért, ezért majd fog imádkozni azért az óvónőért, aki ilyet elkövetett ellene. Úgyhogy én azóta imádkozom érte, megbocsájtok, lehet, hogy emiatt fog bekerülni a mennybe. Ha ezt nem teszi, eszem ágába sincsen imádkozni érte. De mivel van egy ilyen kapcsolati tőkénk, hogy volt közöttünk egy konfliktus, a nevére sem emlékszem, az arcára sem, de remélem a mennyországban majd találkozunk, és azt mondja, hogy Kornél, köszönöm, hogy imádkoztál értem. Szóval gondoljuk így erre a dologra. A másik, egyszer arra ébredtem, hogy valaki kora reggel csönget a plébánián, a plébánia előtt állt az autóm, és be volt törve a jobb első üvege, ellopták a CD-imet, GPS-t, még az irataimat is balgán benne használtam, de vidéken, hát kigondolt erre, későn értem haza. Lényeg az, hogy feltörték az autómat. Hát mondom, dicsőség az Úrnak. Este, mivel nem volt mise szándék, mondtam, hogy ezt a szentmisét autóm feltörőért ajánlom fel. Lehet, hogy emiatt fognak üdvözülni. Nem tudom, kik voltak. Mi volt a szándékuk. De én gyakran tapasztalom, hogy ha valamilyen jóba kezdek, akkor valamilyen anyagi kár szokott érni. És legtöbbször az autómat éri valamiért kár, nem tudom, a sátán úgy gondolta, hogy ez nekem jót tesz. Volt, hogy egy CD felvételre mentünk, ilyen keresztény zenéket vettünk föl, és arra mentem ki, hogy a kocsim tükre föl van téve a kocsim tetejére. Hát valaki kicsit illuminált állapotban lerúgta a tükrét, és aztán rátette a kocsi tetejére, hogy ne vesszen el. De mondom, csak azért is elmegyünk a felvételt megcsinálni. Tehát ilyenek elő szoktak fordulni, és éppen ezért lehet, hogy sose tudom meg, hogy ki volt az, aki feltörte az autómat, de itt tudtam érte imádkozni. Azt is tudtam, hogy ott is valami nagyon jó dologra készültünk. És aztán tényleg egy nagyon klassz dolog lett belőle. Mondom, ő csak hallgatott a sátára, tehát szüksége van az imáimra. Imádkoztam érte. És hiszem azt, hogy bármilyen sérelem ér bennünket, bármilyen rossz is ért az életünkben, azt a Jóisten jóvá tudja tenni, vagy jót tud kihozni belőle. Mi kell hozzá? Egy látásmódbeli kapcsolás. Hogy én most másként kezdem látni. És akkor most az a kérdésem, hogy mindenki gondolja át azt, hogy ellene miket követtek el, és hogy meg tudja fogalmazni azt, hogy hát a Jóisten őt is szereti. Szüksége van annak a másiknak, az én imáimra. És ezért mondom, hogy ahányszor eszünkbe jut, mindig egy áldást mondjuk, annyi, hogy Istenem, áld meg őt, és bocsáss meg neki. Ilyen egyszerű. Ez nem kerül semmibe. De és erre mondtam azt, hogy ha a sátán jutatja eszünkbe azt az illetőt, és mi elkezdünk érte imádkozni, akkor ezek a tünetek hamar meg fognak szűnni, mert ő nem szereti, hogyha imádkozunk egymásért. Viszont nekünk jót tesz, ha másokért tudunk imádkozni, másokért tudunk közbenjárni, és lehet, hogy éppen így alakul a kapcsolatunk. Én aztán kértem a Jóistent, hogy Uram, most áldj meg mindenkit, aki amiatt törné fel az autómat, hogy imádkozzak érte. Tehát ezt a lépést inkább hagyjuk ki, mert csak kellemetlenségekkel jár. Úgyhogy többé már nem az ügy számít, hanem sokkal fontosabb a másik személye, az Isten szemével látom, és én leszek sokkal boldogabb, hogyha tényleg így, most kicsit furán hangzik, de hogy a Jóisten munkatársa tudok lenni. Vagy úgy összekacsintunk vele, hogy tudom én ám, hogy ez azért történt, mert imádkozni kell érte, mert hogy bajban van. És a Jóisten visszakacsint, hogy köszönöm, hogy vetted az adást. Köszönöm, hogy te is imádkozol érte. Tudod, őt is nagyon szeretem, csak mi bajban van. Úgyhogy én kívánom, hogy sikerüljön megbocsájtani, és hogy ugye ebből aztán következik a békesség, mint a lélek gyümölcse. És talán nem véletlenül mondja Jézus az egyik példabeszédében, hogy ha a templomba mész, és mielőtt felajánlod az áldozatodat, eszedbe jut, hogy valakinek panasza van ellened, hagyd ott az ajándékodat az oltáron, menj el és előbb békülj kivel, és utána gyere vissza. Ez egy nagyon súlyos példa. Jézus semmi máshoz nem köti a templomba járást, mint ehhez. Ő maga küld ki a templomból. Inkább menj el, sokkal fontosabb, hogy kibékülj, hogy béke legyen a szívedben, mint hogy itt legyél a templomban. És nyilván A templom az, ahol megnyugszik a lelkünk, ahol le tudjuk tenni a terheinket. De talán itt kapunk erőt ahhoz is, hogy igen, megbocsájtok másoknak. Ha valakitől nekem kell bocsánatot kérni, azt is megteszem. És ha ez a kettő megvan, akkor igazából békesség jön a szívembe. És hát ezért nem is véletlen, hogy a Szent Jónások is akkor érvényesek igazán, hogyha én is megbocsájtottam. Nem csak én kérem a bűneimért a bocsánatot, hanem illik az, hogy én is megbocsássak, ha kell, én is bocsánatot kérjek. És ekkor lesz a békesség, mint a lélek gyümölcse, az, ami megterem a lelkemben. Úgyhogy így lélekben most ki menjen oda ahhoz, akihez még el kell mennie, mert panasza van ellene, hogy le tudjuk tenni. És nem értem a Szent Mise is, ahogy felépül, az elején már bűnbánattal kezdjük, a mi atyánkot elimádkozzuk az áldozás előtt, hogy kiengesztelődjünk mindannyiunkkal, az erre a tanításra utal. És aztán tényleg béke lesz a szívünkben, és ha Jézus fogadjuk be, akkor onnantól kezdve őt tudjuk vinni, amerre csak megyünk az eukarisztiával a szívünkben, a békességnek a hordozói lehetünk. És én kívánom is, hogy legyünk a békesség hordozói, és teremjük meg mindig a léleknek ezt a gyümölcsét is.